Krisztusból szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzátok az örökkévaló Istenem mai vasárnap délelőttön, s amellyel keresi a ti szíveteket, ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében a harmadik rész első 11 versben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig az első vers első felében. Istennek szent ígéjét Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, a harmadik rész első versének első feléből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban. Eddig az írott ige. Két emberről, két közeli munkatársáról, Val Pál apostol a felolvasott igét megelőző második fejezetnek a végén, talán némelyeknek ismerős a két név, Timóteus és Epafroditosz, aki az ő munkatársai voltak az evangélium hirdetésében, és arról beszél, hogy ez az Epafroditosz nevű tanítvány és munkatárs halálosan megbetegedett, de Isten kegyelméből meggyógyult, és immár visszaküldi őt Filippibe, a filippi gyülekezetbe, hogy öröm legyen a gyülekezet számára is, hogy visszatért, így is mondhatnánk, a halálból és a messzeségből egy testvér, Krisztus Jézusban. És akkor hirtelen mellbevág egy mondat, hogy az apostol folytatja a levelét. Egyébként örüljetek testvéreim az Úrban. Az új fordításban. Egyébként pedig testvéreim örüljetek az Úrban. És ez a hirtelen elhangzó mondat visszahoz bennünket, miként visszahozza a filippibeli gyülekezetet is az isteni valóságba, pontosan annak a tudatosulásra az életben, hogy minden élethelyzetben jó felismerni azt, hogy az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban soha nem visz olyan élethelyzetbe, ahol megfosztana az örömtől. Örüljetek azért, hogy visszakaptatok valakit, aki a tietek volt, aki már-már elment az élők közül. Ez valóban nagy öröm, ha a családban volt ilyen betegség, vagy az ember maga élt át ilyent, tudja, hogy miről beszélek. De ne csak ezért örüljetek, hanem mindig örüljetek az Úrban. Hiszen az Istenben való élet az gyönyörűség. Egyébként örüljetek. Azt mondja Kálvin János, ami nagy reformátorunk, erről a szóról, hogy ez az egyébként az álhatatos, megingathatatlan magatartásra utal. Ez az alapélet szemlélete a Krisztusban hívő embernek. Hogy ahol Jézus Krisztus jelen van az emberek életében, vagy jelen van emberek között egyáltalán, ott egy isteni erőtér alakul ki. Testvéreim, visszafelé szoktam nézni az európai szellemtörténetet. A felvilágosodás óta Isten próbálják kikergetni az európai kultúrából, hol kifigurázva, hol pedig profanizálva a Biblia történései. És mit látunk? Azt látjuk 200 évvel később, hogy magányosodik el Európa. Fogy el az öröm. Több a pénz, kevesebb az öröm. Kevesebb az összetartás. Szóval nagyon egyszerű magyarázatot akarok, tudom, hogy ennél összetettebb az élet, de azt mondom, hogy minél inkább tűnik el Isten, és ez az isteni erőtér az emberi közösségekből, annál inkább fosztatunk meg, hogy ezt a visszaható képzős igét használjam, az örömtől, az öröm lehetőségétől. Ez a tudat vezet el. hogy egyébként pedig örüljetek az Úrban. Hát sok minden van az életben, nehézség, meg sok minden, ami próbára teszi a létet, de azért örüljetek az Úrban. És Pál apostol ennek az erőnek, illetve ennek az isteni jelenlétnek a tudatosulását egyenesen erőnek nevezi. Hogyha olvassuk az első versnek a második felét, azt mondja, hogy ez az erő közöttetek. Hogyha tudjátok, hogy öröm van az Isten által a mindenkori létben. Mert ismétlem, ahol Krisztus van, ott egy isteni erőtér alakul ki. És azonnal szembeállítja az apostol, ezt a bibliaolvasás rendjén hallhattátok, az élet valóságával, hiszen azt mondja, hogy óvakodjatok a kutyáktól, hogy így fordítsam le, és ez alatt ugye azokról beszél, akik csaholnak az isteni élet valóságát illetően, és kétségbe akarják vonni. És a megvetéltektől. Ez megint egy nagyon szép, egy ironikus íge, azt is mondhatnám, hogy Pál apostol olyan rejtett humort hoz a nyelvben elő, nem körülmetéltekről beszél, hanem megmetéltekről is. Ennek az eredeti görög szövegben van egy másodlagos jelentése, a hasadás, a törés. Azt, szembesülni kell nektek a világban, hogy amikor törültök az Istenben, jönnek olyan emberek, és jönnek olyan áramlatok, eszmei áramlatok, amelyek hasadás, törést idéznek elő közöttetek, a közösségeitekben, az egyházban, a gyülekezetben, a családban, testvér és testvér között, házastárs és házastárs között. Hasadást. Beékelődnek, és kétségbe vonják az isteni értékrendet az életetekben. Tehát azok, akik rombolni szeretnék mindazt, amit Isten a Krisztus szeretetében felépített. Szóval jönnek ilyenek, de ti ennek ellenére ne adjátok fel az öröm lehetőségét és bizonyosságát a ti életetekben. Mert a Krisztusban élt élet, és az abban jelenlévő öröm, az egy identitásképző erő. Legalábbis azzá válhat, és válik nagyon sok embernek az életében. Kik vagyunk? Egy kicsi nemzet, akik most Európa éppen rángat ide-oda, ugye ezt gondoljuk, ha nézzük a híreket. És ha olvasjuk a Szentírást, és a mai igét, akkor azt mondja az ige, hogy ti kiválasztottak vagytok. Olyanok, akiket Isten kiválasztott Krisztus által az örömre. Olyanok, akiknek nem múlandó létük van, hanem egy sokkal mélyebben elrejtett. Ti vagytok az igazi körülmetéltek, lélek szerint. És éppen ezért elválasztottai az Istennek, vagy kiválasztottai. De nem testben, hanem lélekben. Nem származás, örökség szerint, hanem a Szentlélek ajándékában. Igen, ebben vagytok ti, Istennek és Krisztusnak örökösei. Mert mindaz az örökség, amit hoztatok magatokkal, és tudom, hogy ebben a gyülekezetben sokféle örökség van a Kárpát-medence minden részéből, kisfalvakból és nagyvárosokból ebben a hazában, és azt is tudom, hogy nem mindenkinek református hátterű, legalábbis nemzedékekre visszamenőleg az identitása. És ezzel együtt van egy gyönyörűséges öröm között. És Pál apostol azt mondja, hogy én sem arra a testi örökségre nézek vissza, hiszen ha megnézem és behozza itten a Mózes törvénye szerinti örökséget, azt mondja, én fel tudom vonultatni, nézzétek meg, Izrael törzséből, zsidóból való zsidó, tehát a legjobbak közül farizeus, Benjámin nemzetségéből, tehát ha azt akarjátok, én felvonultatom a családfámat, és megmutatom nektek, hogy senki közületek, még a földi örökség szerint sincsen külön. De mindez szemét az életem. Hát az Isten nem ezért szeret engem, hanem azért, mert hiszek az ő fiában, Jézus Krisztusban. És mikor megismertem ezt a hitet, és a Krisztus halálában és feltámadásában való erőt, akkor rájöttem, hogy mindaz, amit hozok magammal, pedig ez gyönyörű örökség is. Testvéreim, ő számon tartja, gyerekeknek szoktam mondani, és gondolkozzatok el, ki az, aki a családjában negyedik nemzedékig vissza tudja vezetni az örökségét, és nem mondtam sokat. A dédszülőket ismeritek-e név szerint? Pál apostol ennél tovább megy. Szóval azért kellene ennyi emlékezetünk legyen. És azt mondja, hogy mindez, amit hozunk magunkkal, ez szép és jó, de ez nem segített engem semmiben. Mikor megismertem Krisztust, rájöttem, hogy ez szemét az életemben. Pedig ez olyan fontos volt, és testvéreim, az Isten közelségében és a Krisztus szeretetében az ember rádöbben másfajta értékekre az életben. Még régebben olvastam, és talán már idézhettem is ezen a helyen egy tanulmányt, megkérdeztek haldokló embereket, hogyha még egyszer újra élhetnék az életüket, mi az, amit másként csinálnának? És tudjátok, mi volt? Első helyre szinte kivétel nélkül mindenki azt tette, több időt töltenék el a családommal. Átértékelődik az embernek az élete. Nézzétek meg, mit csinál a közép és fiatal generáció. Nem vádként mondom. Nehogy félreértsen valaki, hanem értékrendszer. Mi a fontos az életedben? Együtt lenni azokkal, akiket szeretsz és szeretnek téged? Vagy pedig az, hogy futsz olyan dolgok után. Láttam egy és nagyon kifejező karikatúrát, ahol egy keresztelőt imádkozó ember azt mondja, Uram, tégy engem gazdaggá, hogy megszerezhessem azokat a dolgokat, amik nem tesznek engem boldogabbá. Ezért fut az ember. És Pál apostol megéri ezt. És azért emeli föl a fejét, mert igen, neki lenne egy másfajta öröksége is. Visszanéz és azt mondja, igen. Tehát ha azt akarjátok, én előhozom a régiből, hogy mi az, ami az én örökségem, de mindez a Krisztus jelenlétében és szeretetében, ez semmi. Mert Krisztusban minden átértékelődik. És nem csak az apostol számára, hanem minden elveszett ember számára, vagy elveszettnek hitt ember számára, ezért vállalja fel Pál apostol, és tudjuk róla elsőként a pogányok közötti missziót. Hiszen az ő számára egyáltalán nem mindegy, hogy a Krisztus szeretete kihez jut el. Az, hogy a bárkihez eljut, örömet fog szerezni, és kiteljesíti az életet. Ameddig, és ezt ő a saját életéből tudja, a saját igazságát kereste, addig embergyűlölő volt. Úgy szerette a saját igazságát és hagyományát, hogy gyűlölte azokat, akik Krisztust követték. Tudjuk, hogy ezért indul Damaszkuszba, hogy összefogdossa a keresztényeket. Szóval testvéreim, lehet úgy szeretni a hagyományainkat, meg sok minden más, hogy közben elkezdem meg ragaszkodni a régi eszményeknek, hogy közben gyűlölgetem ott magam mellett azokat, akik körülöttem élnek. Olyan jó lenne kilépni ebből a mentalitásból, ugye magyar mentalitásnak hívjuk, hogy a szomszéd tehene is. Nem tesz boldogabbá. Örüljetek inkább az Istennek. Annak a szeretetnek, amit megtapasztalhattatok. Mert amit kap, azt mondja, hogy ez a hitben nyert igazság. És ez a hitben nyert igazság a feltámadásnak az ereje. És azonnal hozza is az ellentétet. Azt mondja, hogy számoljatok azzal, hogy azért a szenvedés jelen való ebben az életben. Természetes. Sőt, ha figyeltünk, akkor Krisztus halálának erejéről beszélik Pál apostol. Azt mondja, milyen jó lenne, ha én is részt vehetnék a Krisztus halálának az erejéből, hogy ővele együtt meghalljak, de ővele együtt majd fel is támadjak. És szembenéz az elmúlással, mint valósággal, és tudnék megint egy ige hirdetést tartani arról, hogy a mai ember hogy fut a létvégesség elől. Szoktam látni temetéseken, 15 év alattiak nincsenek, nagyon lóvják a szülők és a nagyszülők a gyerekeket, nehogy szembesüljenek a létvégességével, pedig úgy elő vagy utóbb úgy is szembesülni kell. A szenvedéssel is. A modernitás nem szereti a szenvedést, a szenvedő embert. Az nem trendi. Ma csak az erősek, a kigyúrtak, a sikeresek. Mit kezdjünk a szenvedőkkel? Elesettekkel? Öregekkel? Hogyan tudok részt venni is? Milyen szép! Azt mondja, hogy kikerülni úgysem fogod tudni. Pál apostol nem is tartja fenn magának ezt az igényt. Hanem azt mondja, olyan jó lenne részt venni ebben a szenvedésben, a Krisztus szenvedésében, a Krisztus halálában és a feltámadásában. És ezzel visszatér az emberi életnek a céljához. Nem menekülni akar az amúgy is kikerülhetetlen elől, hanem részesedni a Krisztus teljességéből, a szenvedésből, halálból és feltámadásból, amely a keresztény életszemléletben elválaszthatatlan egymástól. Pedig tudom, hogy nagyon sok keresztény megakad, mikor véget ér az élet. Addig még csak-csak van valami hit Krisztusban. De utána mi lesz? És Pál apostol azt mondja, Krisztus szenvedése, halála, és feltámadásának ereje. Mert Krisztus személyesen végigment ezen az úton, akik benne élnek, és abban a szeretetben, amit ő hozott, ugyanígy végigmennek a saját életútjukon. De mikor eljutnak oda, mert a mi útunk az, valóban a lét végességéig vezet emberi erőnkből és lehetőségünkből, vagy éppen tehetetlenségünkből. De Krisztus halála és feltámadása tovább visz ezen az úton. Krisztus az élet értelme és kifutása a keresztény élet számára. És benne nem a szenvedés a döntő, az egy része ennek, hanem a szenvedés fölött győzedelmes, örök élet. Az elmúlás és a halál fölötti győzelem. S ha van valami testvéreim, ami a keresztény életet engedi felemelni, és egy kicsit mosolyogva nézni ma ennek a világnak a rohanását is, ahogy mondtam, ilyen céltalan keresését olyan dolgok irányába, amik nem teszik boldogabbá az életet, idézve ezt a szatírát, az pontosan ez. Az ember fut olyan dolgok után, amit úgyse tud magának megtartani. És elfelejt olyanokat keresni, ami az övé lehetnének az életben és az élet utánra is. Ezért mondom, ha van valami szépséges a keresztény életben, akkor pontosan ez az, ami fölemelés. Engedi egy kicsit fentről nézni, hogy mindaz, amit itt látunk, és amelyért fut az ember, és elfárad, és nem mondom, hogy mennyi minden történik a világban vele, úgy is tudjátok. Mind-mind ez, Pál apostolt idézve, értéktelenné, szemétté válik. A létnek szükségessége, hogyne, a pénz is. Meg a mindennapok is, meg a siker is, meg a külső szépség is, hogy ne? Az egészség is. De mindez egy idő után így is, úgy is hiába ragaszkodunk hozzá, meg fog bicsaklani. De marad valami, ami fölötte van. És ez az életnek reménysége. Hogy érdemes élni. Hogy érdemes jónak lenni. És végezetül, hadd idézzek egy másik karikatúrát ide. Azt most egy német könyvben láttam, hogy kint voltam. Egy hegy tetején valaki hangosan kiállt az Istenhez. Mit tegyek, Ura? és fentről egy hang szól. Neves. Örüljetek az Úrban egyébként, mondom nektek testvéreim. Ennyi. És meglátjátok, ha Istenben örültök, egy picit a hétköznapi élet is másként néz ki. Ezt kívánom mindenkinek. Amen. Tudjuk, hogy nem parancsként mondtad nekünk Istenünk az igét, hogy örüljünk, hiszen vannak az életben olyan helyzetek, amikor szeretnénk örülni, de az élethelyzet lehetetlenné teszi. Te minket nem a partalan, vagy éppen az alkalmi nevetésre hívsz, hanem arra az életörömre, arra a bizonyosságra, amely fölötte van a múlandóságnak, amellyel az élet magasságából, a sikereinkből, fiatalságunkból ugyanazt tudjuk látni a te szent jelenlétedben, amit az öregségben, a betegségben, a szenvedésben, vagy éppen a betegágyon, a kétségekben, a lelki mélységben lát az ember, hogy veled mindig kinyílik egy pici rés az élet örömére és lehetőségére. Olyan jó lenne, ha mélyen ülne ez a tudatunkban, pontosan akkor, amikor elkeseredünk, amikor lemondunk magunkról egy helyzetnek a megoldásáról, vagy éppen lemondunk a másik emberről. Te arra hívsz és arra tanítasz, hogy érdemes élni, és érdemes úgy élni, hogy az ember örömet találjon ebben az életben. Élni nem csak azért érdemes, hogy felkeljünk reggel és ledolgozzuk a 8-10-12 órát, hogy pénzünk legyen, hogy aztán kikapcsolódjunk egy nyáron 3 hétre belőle, és visszajöjjünk, és újra gyűrjük a mókuskereket. Hanem élni azért érdemes, mert minden napnak megvan a maga öröme és szépsége. Ezért jó nekünk eljönni mindig az élet igényéhez. Hiszen ezt a reménységet adod a te gyermekeidnek, és felrázod azokat, akik úgy érzik, hogy senki nem szólt hozzájuk, akik letargiába estek. Felrázod a lelki mélységben lévőket. Köszönjük, hogy felrázod szent lelked jelenlétében azokat, akik ma a test fáradtságát hozták ide. Légy velük is, hogy kipihenhessék fizikailag magukat, de még inkább lelkileg pihenhessenek. Imádkozunk azokért, akik nehézséget hordoznak és még előtte állnak a földi búcsúzás utolsó pillanatának, tartsd meg őket kegyelmedben. Imádkozunk azokért, akik a következő szombaton eléd állnak egy új élet, a házas élet reménységével, és esküt tesznek te neked és egymásnak itt ebben a templomban, hogy jóban és rosszban kitartanak egymás mellett. Áld meg őket imádságos szeretetben, és hordozd szeretteikkel, közeliekkel és távoliakkal együtt. Imádkozunk azokért, akik eljöttek ide, bár nehéz volt felkelni, hogy erősítsd meg őket. Azokért is imádkozunk, akik ma nincsenek közöttünk. Betegeinkért, elesetteinkért, azokért, akiknek már nem volt erejük eljönni, és talán később majd hallgatják ennek az igének üzenetét az éter hullámain keresztül. Imádkozunk te hozzád családokért, fiatalokért, édesapákért, édesanyákért, gyermekekért, gyermekeink öröméért és jövendő reménységéért. Imádkozunk egyházunkért, nemzetünkért, magyarságunkért, annak megtartásáért, és azért a családért, aki nem sokára egy új életet hoz ide és ad át neked. Légy mindannyiunkkal, áldj meg minket, és a te örömöddel engedj el. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg azt is, amit csöndben elé teszünk. Amen.